világ gazdasági ellehetetlenítéséből, a kulák üldözésből és a kollektivizálásból az 1956 előtti feszültségek egyik forrása.
56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Hétfőn este 8:30 után a Kossuth Rádióban.
Ez a szín, hát ez micsoda?
Nem a társaimmal van baj, mert azok ők kiváló.
Ezt így ide rátesszük, jó?
Hát ott ezért ő a csapatkapitány.
Ez így már, jó?
Ez így már cuki.
Így bevállalsz?
Így akkor maradok.
Magyarország szeretlek. Ma este 19 óra 35 perckor a Dunán.
Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
Van egy kis időm, hát még főzök, hallgatok egy tudományos műsort, melyben a kutató arról beszél, mennyire fontos volt az embernek mindig is a másik ember társasága. Azt is hallom, hogy pontosan mérhető a magányban élők rosszabb gyógyulási aránya, rövidebb élettartama, mert egyszerűen az agy és az idegrendszer nem erre van húzalozva, hogy divatos szót használjak. Megállok. Milyen ritkán gondoljuk ezt így végig, pedig tényleg egyszerű. Legközelebbi rokonaink, a főemlősök is csoportokban élnek, és az ősember is hordákban keresett szállást, menedéket. A görögöknél, rómaiaknál is büntetésnek számított a száműzetés, ráadásul a száműzött, aztán gyakran más csoportokkal is hiába keresett kapcsolatot, bélyeg volt rajta. Egy szóval az ember nem tartós magányra született. És ha már a csimpánzokra utaltam, éppen most láttam egy videót, amelyen egy csimpánz szabadon engedését lehetett követni Afrikában. A riasztóan embertekintetű főemlős kiszalad, amint felhúzzák a rácsot. Visszanéz, tényleg nehéz lenne megmondani, embere vagy majom, ha csak a szemét látnánk, szóval visszanéz és még odalép, odabújik gondozójához, aztán szó szerint átöleli a másikat, a csimpánzkutatót. És csak azután megy el végre szabadon. A főemlős ösztönösen tudja, érzi, eddig itt volt társaságban, most majd új társaságot keres magának, de nem tud és nem is akar magányos lenni. Napjainak nagyobb része egyébként is azzal telik el, hogy a többiekkel foglalkozik. És itt tisztázunk valamit. Fontosnak tartom az én időt, az önmagunkkal való foglalkozást. Kell, hogy időnként erre is legyen erő és türelem. Ám az életünket igazán irányba tevő, a jó érzéseinket szinten tartó események mégiscsak azok, amelyek másokkal kapcsolatosak. Egy reggeli kávé és mellé a kezünkön a simogatás, egy délelőtti beszélgetés, egy ölelés, egy sírás és hallgatás együtt, egy telefonhívás, egy mosoly a boltban, egy felsegített kisgyerek köszönete és a kutyás bácsi kérdései. Meg annyi kérdés, válasz, gesztus, pillantás, érintkezés távolról és közelebbről. Egymásnak egymástól. Ezek a legfontosabbak, mert ettől és csak is ezzel együtt vagyunk emberek. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. Mai történeteinkben a legfontosabb, hogy sosem egy emberről szólnak. Családról, közösségekről, vendégekről, kertközösségről. A randevú 12 órás beszélgetésé alakult, de úgy tűnik a recept bevált. Anna és Kristóf szövetsége példaértékű.
A betegségnek a csúcspontján kérte meg a kezem. Nem tudhattuk, hogy ez lesz-e jobb. És őt ez nem tartotta vissza attól, hogy azt mondja, hogy igen, ő engem szeretne, és velem szeretné élni ezt az életet.
Társra találni 50 fölött. Angéla azt mondja, meg kellett tanulnia, hogy ez most egészen más, mint fiatalon.
Korunknak a legnehezebb aspektusa az elmagányosodás. Nem csak párkapcsolati szinten mondom, hanem kapcsolati szinten, mert a életminőségünk az tényleg a kapcsolataink minőségé. Semmi más nem számít valójában szerintem, mint ez.
A kert maga az élet, ahol sosincs magány. Karula néni kertész tanácsai egyben életvezetési tanácsok is.
Sokat beszélgetünk éppen erről is a szomszédasszonnyal, hogy ők maguk azt mondják, hogy minek, elmegyek a boltba és megvásárolom. Nem létfontosságú a kert.
Önnek még igen?
Én nekem igen. Belátartozik az életbe. Nyugalmat ad. Amíg bírjuk, csináljuk.
Társak, szövetségek. Erről szólnak mai történeteink. Tartsanak velünk! Ha nem hallanám az édesanyja hangját, mondanám, hogy mennyit szenved ez a család. Krisztina mégis tenni akar, és fog is, ebben biztos vagyok, amíg csak bír. Dorner Krisztina és Dorner Zsolt 2011-ben ismerkedett meg egymással, 4 évvel később már gyermekük született, aki azonban 2 hetesen egy súlyos betegség miatt halmozottan sérült lett. A most 10 éves Krisztián szülei mindent megtesznek azért, hogy a kisfiú a lehető legteljesebb életet élhesse, de 2 évvel ezelőtt váratlan csapás érte őket, az édesapánál Zsoltnál daganatot diagnosztizáltak. Mivel a gyermekük fejlesztésének költségeit emiatt már nem tudták fizetni, létrehozták a Dorner Krisztián gyógyítófejlesztő alapítványt, és gyűjtésbe kezdtek. Nagy Bálint Dorner Krisztinával beszélgetett.
Krisztián 2015-ben született, teljesen azt gondoltuk, hogy egészséges, 3 nap után hazaengedtek minket a kórházból, majd egyik este nem tudtam megetetni, nagyon sírt, elkezdett remegni, rángatózni, azonnal rohantunk vele a kórházba. Na, ott mondták, hogy késői anyuka, mert 42 éves koromban szültem, biztos túlreagálja, anyuka üljön le, nyugodjon, megpróbálja megetetni a gyereket, nem sikerült, és az volt a szerencsétlenségbe a szerencse, hogy a gyerek elkezdett ott is így nagyon rángatózni, és akkor már látták, hogy nagy a baj, nem tudták, hogy mi baja. Majd egyszer csak arra lettek figyelmesek, hogy a hátán kijött egy ilyen nagy tenyérnyi piros folt, tele apró hólyagocskákkal. Időközben elvesztette az eszméletét, intenzív osztályra került, hosszas vizsgálódás után megállapították, hogy egy herpes vírus okozta agyvelő gyulladást kapott. Ez a vírus megtámadta az agyacskáját, és csúnya szóval élve felzabálta az agyának a nagy részét. És hát súlyosan halmozottan sérült gyermek lett, ma már 10 éves, olyan, mint egy kis csecsemő, de nagyon boldog, nagyon vidám, rengeteg sok fejlesztésekre hordjuk, speciális iskolába jár, nagyon sokat foglalkozunk vele, de nem beszél, pelenkás, nem rág, pépes ételt már kanállal megtanultunk enni.
Az első időszak hogyan hatott akár az önök kapcsolatára?
Hát az első időkben, mikor még dolgozik az adrenalin, akkor az ember nem is gondolkodik ilyeneken. Reggeltől estig bent voltam az intenzívem, csövek mindenhol, hogy hogyan tudom őt egyáltalán tisztába tenni, énekeltem neki, fogtam a kis kezét, beszéltem, mondták, hogy beszéljek hozzá sokat, hogy hallja a hangomat, simogattam, becézgettem, a férjemmel felváltva. Úgyhogy mind a kettőnknek csak az számított, hogy a gyerek túlélje, és hogy a legkevesebb sérüléssel sikerüljön ezt átvészelni. Úgyhogy akkor még nem jelentkezett úgy a párkapcsolatunkban mondjuk probléma. Később, amikor hazajöhettünk, ugye akkor tudatosult, hogy úristen, hogy milyen élet következik, és hogy most mi történt vele, akkor fogja fel, hogy igazán az ember. Tehát vannak időszakok, amikor a Krisztiánka jól van, sokat kacag, nagyon jó kedvű, egyébként az ő kis világában egy nagyon életvidám gyerek. Amikor ő jól van, akkor mi is jól vagyunk. Amikor jönnek a nehezebb időszakok, mert sajnos van abból is, elég sokat vagyunk kórházban, mert epilepsziás, látássérült lett, és nyilvánvaló, hogy ő neki az immunrendszer is sokkal érzékenyebb. Ahogy közösségben vagyunk, mindent elkap, akkor nyilván nehezebb.
Megerősítette a kapcsolatukat az együttküzdés?
Az elején igen. Az ember, amikor összeházasodik és gyereket vállal, akkor nem így képzeli el az életét. Amíg ugye más gyerekekkel nyaralni mennek, mi fejlesztésekre járunk, amikor más gyerekek rohangálnak, akkor mi éppen kocsiba toljuk a Krisztiánkát. Tehát nyilván, hogy ezzel szerintem meg lehet békélni, de úgy igazán elfogadni tiszta szívből teljesen szerintem nem lehet. Nem voltak közös programjaink. Csak a gyerek, kutattam a fejlesztéseket, vittem, állandóan ide mentünk, oda mentünk, gyógyúszás, gyógylovaglás. Én teljesen a gyerek felé orientálódtam. Kicsit ugye az apukáról ilyenkor lemegy a hangsúly. Apa ugye, ő volt a pénzkereső. Ráadásul ő taxizott, egész éjjel dolgozott, nappal aludt, tehát teljesen fordított időbeosztásunk volt. Sajnos nem olyan régen a férjem rákbeteg lett. Teljesen bezárkózott, nyilván kapta a sok kezelést, kemoterápiát, sugárkezelést, amitől rosszul volt. Nekem ott maradt minden, mai napig is nagyon nehéz. Annak ellenére, hogy ő most már azért jobban van, úgy néz ki, hogy sikerült ebből a rákbetegségből, nem nagyon merem még így kimondani, de felgyógyulni. Azért még nagyon gyenge, és azért még nem állt vissza a munkába, próbálja összeszedni magát, és nyilván, hogy most egy kicsit önmagával kell, hogy foglalatoskodjon, és nem a gyereke, úgyhogy most a gyerektől is egy picit úgy eltávolodott, hogy most anya van a gyerekkel, és ő pedig próbálja összeszedni magát.
Krisztiánon egyébként látja a fejlődést?
Értelmében rengeteget. Tehát, mikor nekem azt mondták még kicsi baba korában, hogy anyuka kezdjen el gondolkodni, hogy az ápolását hogy fogja tudni megoldani, mert hogy Krisztiánnak soha semmilyen kapcsolata nem lesz a külvilággal. Én ezt nem fogadtam el. És nyilván sok a baj, de a fejlesztések, a sok-sok szeretet, a sok törődés, a sok minden, amit csinálunk vele, értelmében nagyon sokat fejlődött. Mondok egy példát. Imádja a verseket. Elkezdek neki mondani egy verset, amit ismer, és mondjuk direkt kihagyok egy sort, vagy egy kis részletet, rögtön jelzi, hogy anya, nem ez jön, anya, nem jó, anya, és amikor kijavítom, akkor olyan boldogsággal tölti el, hogy ő szólt, hogy nem az jön. Tehát, hogy ezt korábban nem is gondoltuk, hogy ő ennyire, és mindent megért. Ugye ő a kezét nem tudja használni, viszont erre kitaláltak egy olyat, hogy szemmel irányítani, vezérelni lehet a számítógépet, és ez az iskolában nagyon jól megy neki, nagyon szereti, most még nagyon az elején járunk, és ilyen játékos formában. De később ugye az a cél, hogy ezzel tudjunk kommunikálni, hogy ha megismeri mondjuk a testrészeket, hogy a hasa fáj, a feje fáj, és nekem ránéz, és ki tudja választani, hogy mi baj van, milyen fáj. Ez lenne később az utunk. Ami nálunk a nehezebb, az a mozgás. Igazából amire önállóan képes, ha nagyon-nagyon motiváljuk, a hasáról át tud fordulni a hátára, illetve segédeszközökben ültetjük, állítjuk. Most már 10 éves, és még mindig azzal küzdünk, hogy valahogy a fejtartásunk meglegyen. Hát ez a nehezebb.
Milyenek azok a boldog pillanatok, amikor viszont azt mondja, hogy megérte?
Krisztián nem beszél. De egyébként mindent elmond. Az ő kis maga nyelvén, és ugye én, mint édesanyja, meg az édesapja, meg a mama, tehát aki körülötte vagyunk, meg a pedagógusok, mindent megértenek. Imád zenét hallgatni, imádja a könyveket, a verseket, a meséket. Fülig ér a szája, ezzel jelzi, hogy ő mennyire örül, hogyha valaki vele foglalkozik, ha felmond egy mesét, vagy ha közösen elénekelünk egy dalt, és olyan boldog tőle, hogy hangosan kacag. Ha valamit nem szeretne, akkor így fölhúzza a kezét, és akkor nyilván jelzi, hogy egy kicsit úgy lebigyezti a száját, vagy elkezd sírni. Tehát totálisan meg lehet érteni, hogy mikor mit szeretne, anélkül, hogy egy szót nem szólnánk. És ha ránézek és kérdezem, hogy anyát szereted, hát fülig ér a szája. Tehát, hogy nem is kellenek szavak, és szerintem már ez akkora nagy dolog, hogy ez olyan erőt meg boldogságot ad, illetve az, ahogy ő küzd. Járunk mindenféle tornákra, fejlesztésekre, nyújtani kell a kis befeszült izmacskáit, és annyira küzd. Tehát, ha mindent megért egyébként, hogy mit kell csinálni, a kivitelezés az, ami egy kicsit nehezebb, ugye a testi adottságai miatt, de annyira küzd, és annyira próbálja, és amikor mondjuk sikerül megemelni a fejét, akkor olyan örömújongásba tört ki, ugye mi meg mondjuk, hogy jaj, de ügyes vagy! És ezek ilyen apró örömök, de nekünk ezek az örömök, amikor látjuk, hogy ő boldog, és neki nagyon kevés kell a boldogsághoz. Egyrésztről kaptunk az élettől egy iszonyú nehéz feladatot, de a Jóisten valahogy mindig vigyáz ránk, és mindig nyújtja a kezét, megteremt valamit, lehetőséget, amivel tovább tudunk mindig araszolni egy lökettel megint, és ebben a nehéz világban vagy életben mégis mosolyogva, boldogan élni.
Nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tudok. Azt hiszem már észrevetted, a jó tündér nem én vagyok. De ha eltűnne az arcodról ez a sötét szomorúság, úgy érezném, vannak még csodák.
Nagyjából 4,5 millió forint. Jól hallják, nem milliárd. Millió. Ennyi kellene. A 10 éves Cékmány Hanna ugyanis sorsdöntő műtét előtt áll. Ráadásul a napokban az epilepszia ritka súlyos típusát is diagnosztizálták nála. A nagyúti kislány 3-szoros agyvérzéssel, valamint vesevénatrombózissal született, és maradandó agykárosodást szenvedett. Szülei küzdenek, hogy valamennyire megtanuljon önállóan állni és járni. A ráváró műtétet és az utána következő rehabilitációt, a gyógyszereket csak adományokból tudják finanszírozni. Az édesanyjával, Barcai Zsuzsannával Pirisi Csenge beszélgetett.
Szia, kaptam pacsit?
Ha, szia.
Éppen tegnap jöttek haza Budapestről, ugye?
Így van, a Bethesdában voltunk sajnos, igen. Mert új neurológust volt szükség keresnünk. Ő pedig azt szerette volna, hogy alaposabban kivizsgálja Hannát, ehhez be kellett feküdni. Hannának egy ritka epilepsziája van, az úgynevezett SS, ami nehezen kezelhető. Most már tudjuk, hogy miért nem tud aludni éjszaka rendesen, mert hogy az ő agya nem pihen, folyamatosan rohamozik éjszaka. Az a baj, hogy ha nem találjuk meg rá a megfelelő gyógyszert, az amúgy is sérült agya leépül.
Tehát nem bírja a folyamatos igénybevételt.
Nem tud regenerálódni az agya az éjszaka, tehát ő nem pihen az agy, hanem folyamatosan rohamozik, még ha a testén nem is látjuk, de a két agyféltek az folyamatosan. És hogy ennek a hosszú távú hatás sajnos nem a legjobb. Tehát már így is kettő fajtát szedünk az epilepsziára, most hozzácsatolnak egy harmadikat. Nincs rá garancia, hogy jó lesz, csak az a baj, hogy ezek a gyógyszereknek olyan szintű mellékhatása van. Ennek az újnak lehet egy úgymond látótér kiesés, amit az a baj, hogy Hanna nem fog tudni elmondani, mert ugye ő nem beszél úgy. Csak maximum, ha a jelekből, ha látjuk, és még nincs rá garancia, hogy jó is pluszba.
Hanna most ugye 10 éves.
Anyu múlt januárban, igen.
Nagyon nagy lett most.
Nagyon sokat. Ez a baj, hogy ő ilyen így nől. Ezért most sajnos egy harmadik nazarok műtétre is szükség van.
Ez azt jelenti, hogy az eddigiekre már épülhet ez a műtét?
Ugyanaz, csak más területek a testén. Az utolsó vizsgálat, amikor voltunk a doktornál, aki itt volt Magyarországon, megnézte a Hannát, és most főleg a bal oldala, mert így van egy kontaktúra két oldal között, és azt mondta, hogy szerintem most a bal oldalát fontos lenne, mert nagyon feszes a lapockája alatt. És ezáltal megint az van, hogy a térdeit nem tudja teljesen kinyújtani. Ő azt mondta, hogy szerinte szükség lenne rá.
Ismét elindul egy gyűjtés.
Hát sajnos igen, mert hogy ennyi pénzt én nem tudok így összerakni sajnos. Maga a műtét az még mindig, ha esetleg 4900 euró, plusz repülőjegy, plusz biztosítások, transfer, tolmács.
Mennyi a végösszeg, mennyi kellene?
3 és 3,5 millió. De a műtét viszont csak úgy érdemes csináltatni, ha utána 6 héttel el tudjuk kezdeni a rehabilitációt, és minimum 1 évet biztosítani neki folyamatában, mert amúgy meg semmi értelme nincs akkor a műtétnek, mert hogy az izmok ugyanúgy visszafeszülnek akkor. Így összesen, ha nagyon szűken veszem, akkor egy 5 millió.
És a rehabilitációt is kint kell elvégezniük, vagy azt már itthon?
Nem, azt már itthon, ahova eddig is jártunk. Hál' Istennek az apróka fejlesztőházban a konduktorok fel vannak készülve ezekre a gyerekekre, és ez a műtétnek az utó rehabilitációjára, úgyhogy ők ezt tudják, hogy mikor mit lehet és hogy lehet kezdeni, bár erről egy papíros információt is kapunk a barcelonai kórházból, magyarul leírva, hogy mikor, milyen nap, hány hét múlva, hogy lehet terhelni az izmokat.
Mennyivel könnyebb most, hogy ugye már megszületett az alapítvány, most esetleg nagyobb a lehetőség, vagy több a lehetőség adományok gyűjtésére?
Ami előny lehet ebben az évben, először fogadhatunk 1%-ot. Ha megműtik Hannát szeptember 15-én, tehát akkor már lehet tudni, mennyi jön össze az 1%-ból. Az a rehabilitációra nagyon jól jönne, ha nagyon sokan nekünk szánnák ezt az 1%-ot, ami igazából egy utolsó remény sugár most jelen pillanatban.
Tudhat majd önállóan járni?
Mindenki azt mondja, hogy van benne annyi fizikai erő, hogy tudna, de még mindig gátolja valami. Tértől lefelé, mintha nem úgy érezni a lábait, vagy nincs benne annyi erő, vagy nem tudjuk megmagyarázni, mi a probléma, de ott van valami probléma. Mert maga a járó reflexe megvan. Maga az, hogy kellene felállni, az is megvan, de nem megy. És ezért fontos a rehabilitáció és a fejlesztések. Esetleg egy bottal járó gyerek, például az már nekem minden lenne, ő egyszer bottal járna. Tehát az, hogy hosszú távon, fizikálisan én is bírjam őt, azt így ebben a formában nem tudom, hogy tudnám. Bizok, hogy mivel mi nem tudjuk, hogy meddig tudunk mellette lenni, mert a sosem mondja azt, hogy te mellette leszel még, vagy 20-30-40 évig. Tehát az, hogy ő valamilyen szinten önálló legyen, hogy senkinek ne legyen teher esetleg később.
A gyógyszerek, amiket ő szed, mennyire támogatott gyógyszerek?
Sajnos nem ennyire. Jelen pillanatban mindig azért lobbizok mindenkinél, akinél lehet, hogy mondják meg nekem, hogy miért van az, hogy vannak egyes gyerekek, akik mindent is megkapnak támogatásilag, és vannak Hannáik és a hasonlóak, akik semmit sem. Amit szedünk, az egyik az, amit ez is epilepsziára szedjük, 28 000 forint minden hónapban. Mellette van másik gyógyszer, és most kaptunk egy harmadikat is. Fizetünk a fejlesztésekért, ami most már júniustól 15 000 forint lesz egy óra. Ha összeadom a 5 nap fejlesztés, az 5 nap szállásunk, ez így már most 380 000 forint az 5 nap.
Egy hét fejlesztés.
Egy hét fejlesztés, igen. Erre jönnek a gyógyszerek, a pelus, az aktuális étrendkiegészítő, hogy ha nagyon összeszámolom, és nagyon szűkre veszek egy ilyen hónapot, akkor az 500 000 forint.
És ezt mind a férje fizetéséből, hiszen ő a kereső.
Ő a főkereső, de mindent megpróbálunk. Van Hannának licit oldala, az alapítvány miatt próbálok cégeket felkeresni, bár sok sikerem még nem volt. Tehát attól függetlenül, hogy egy hatalmas kiterjedésű agysérülés lett születésekor, ami most megint bebizonyosodott, mert a mostani a Bethesdás záró jelentésen is feltüntetik, hogy brutális károsodás történt az ő agyában. Egyetlen egy milliméteren múlt az ő élete annak idején, de tényleg tényleg, mert hogy ha egy milliméterrel arrébb megy a stroke annó a kis agyába, akkor ő most nincs itt.
Széles Kristóf és felesége Anna is szeret másokon segíteni, meg egymáson is. Talán mondhatjuk, hogy a gyerekkorukból hozzák mindketten ezt a hozzáállást. Persze mást is, a függőséget, az elhanyagoltságot, a gondoskodás hiányát. Amikor pedig találkoztak, a 10 hónapos ismerkedés alatt az is kiderült, mennyire hasonlóan gondolkoznak erről. Anna és Kristóf fél évvel ezelőtt kötötték össze életüket. Hogy milyen utat jártak be eközben, és miért olyan fontos számukra a mások segítése, arról Nagy Bálint beszélgetett velük.
Fél éve vagyunk házasok, és én pszichológusként dolgozom, Kristóf teológus hallgató egyébként.
Egészen mondhatnám a gyermekkoromtól fogva, van egy vágy a szívemben is, az, hogy valamilyen módon tudjak segíteni az embereknek. Talán ez pont egy olyan pont, amiben Annával nagyon jól tudunk kapcsolódni, hiszen ez mind a kettőnek a szívében benne van.
Családból hozzák egyébként ezt a fajta attitűdöt, hogy segíteni másokon, hiszen megtalálták így a közös hangot ebben.
Részben igen, nekem édesanyám 10 éven keresztül óvodapedagógus volt, azóta már hivatást váltott, de láttam azt, ahogyan ő emberekkel foglalkozik, és gyerekkoromtól kezdve jár a családom gyülekezetbe, és gyülekezeten belül is nagyon természetes volt az, hogy segítünk, hogy részt veszünk a közösségben, hogy segítünk azoknak, akiknek erre szüksége van. Én önkéntesként is sokat dolgoztam, úgyhogy igen, bizonyos szempontból én sok példát láttam erre a családomban.
Az én szüleim egyáltalán nem ilyen munkában helyezkedtek el, édesapám egy festő mázoló volt, édesanyám pedig barónő talán, de hogy sokkal inkább az jelentett számomra egy ilyenfajta indítatást, amit a gyerekkoromban megéltem. Az, hogy azt tapasztaltam, hogy nagyon sok segítségre lenne szükségem. Kellene mindig valaki, aki megért, kellene, aki vezetget, de a szüleimtől nem különösen kaptam meg ezt. Ezért sokkal inkább az volt az én célom, hogy az, amit én nem kaphattam meg gyerekkoromban, az más, akár gyerekek, akár felnőttek életében teljesen máshogy alakulhasson.
Miért nem volt meg ez az otthoni támogatás, segítség?
Elsősorban talán édesapám féltékenysége. Tudom, hogy ez rengeteg dolgot megrontott. Emiatt volt az, hogy édesanyámmal elváltak, amikor 7 éves voltam. Mindennek a megszomorodása közben volt az, hogy mind édesapám, mind édesanyám az alkoholhoz nyúlt megoldásként, és nem tudott odafordulni senkihez, nem volt olyan, aki segíteni tudott volna, vagy ők nem akarták azt, hogy bármilyen segítséget kapjanak. Amikor 17 éves voltam, édesapám ennek az alkoholizmusnak a hatására annyira legyengült, hogy tüdőgyulladásban elhunyt. Édesanyám, amikor 21 éves voltam, akkor hunyt el, amikor a Covid beköszönt, ekkor ő is legyengült, és hasonlóan követte édesapámat ebben. Tehát elmondhatom, hogy olyan körülményeket tapasztaltam meg már gyerekkorban, ami miatt nagyon hamar fel kellett nőnöm.
Ez volt az, ami miatt a hit felé is lépett?
Amikor édesapám elhunyt, amikor 17 éves voltam, tapasztaltam azt, hogy most már az édesapám sincs mellettem, aki esetleg segítenie kellett volna nekem bármilyen dologban is. Emellett pedig édesanyám úgy dolgozta fel az ő hiányát, hogy az alkohol mellett a gyógyszerekhez is nyúlt. Tehát nem éreztem magam semmilyen módon otthon. Nem tapasztaltam az otthonnak a szerető közegét és azt, hogy meghallgatnának. Az, hogy ezek mind összeadódtak, és hogy nem volt mellettem egy olyan személy, akire támaszkodhatok, ez bőségesen elegendő volt ahhoz, hogy kinyissam a Bibliát. Mert volt egy személy, aki azt mondta nekem, hogy ha bármilyen nehézséggel nézek szembe az életemben, akkor hogyha Istenhez fordulok, ő segíteni fog nekem. És hittem neki, azt mondtam, hogy rendben, adjunk ennek egy esélyt, és egy jeremiási ige volt az, ami elém került. Azt ígérte Isten, hogy örömtáncot fogsz még lejteni. Én pedig hittem ennek az ígéretnek, és ugyan varga betűkkel folytatódott, de Isten folyamatosan munkálkodott bennem, és meg tudtam tapasztalni az ő gyógyítását ezekből a körülményekből.
Most hol tart ebben a folyamatban?
Fel kellett fedeznem mindenképpen az előző években azt, hogy ugyan harag volt bennem, de elgyászolni mindazt, ami lehetett volna, mert lehetett volna ez egy nagyon jó családi kapcsolat. De hogyan tapasztalom, hogy el kellett volna azt gyászolnom, és ezt nem tudtam megélni. Ez egy borzasztóan nehéz és fájdalmas pont, amivel a mai napig még küzdök, dolgozok rajta. Ez egy olyan dolog, amiről mi ketten is beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet ebben gyógyulni.
Amikor megismerkedtek, akkor biztos sok minden megfordult a fejében. Milyen apa lesz, milyen férj?
Már az ismerkedésünkkor egyértelmű volt, hogy ő tudatosabb, mint sok másik fiú, akit láttam, vagy akit ismertem. Amikor először találkoztunk, akkor azt gondoltam, hogy ilyen fiatalon, hát biztos nem találkozott még nehézségekkel az életben, és hát biztos ezért ennyire nyitott és ennyire kedves, mert hát még olyan kis naívan áll hozzá a dolgokhoz.
Mennyi idős volt akkor Kristóf?
Igen, akkor ő 23 éves volt, én 27 éves voltam, amikor mi itt találkoztunk. És hát ez volt bennem inkább egy nagyobb kérdés, hogy hát azért itt van egy kis korkülönbség, hát ezt hogy fogjuk tudni ezt kezelni. Egyetemre jár, én akkor már dolgoztam, hogyan lesz ez, én ilyen szempontból máshol tartok az életben, és hogy ez esetleg így a férfi-női dinamikában okoz-e majd problémát.
Mikor jött el az a pont, amikor tudták, hogy egymásnak lettek teremtve, és megszületett az elköteleződés is?
Mi már az ismerkedésünk során is nagyon-nagyon tudatosak voltunk. Természetesen elmondtuk egymásnak azt, hogy milyen háttértörténetünk van, de hamar áttértünk azokra a dolgokra is, hogy mikkel küzdünk, mik azok a dolgok, amik a legnagyobb örömet jelentik számunkra. Nagyon hamar tisztáztuk a főpontokat, azt, hogy esetleg hány gyermeket szeretnénk a jövőben. Nagyon hamar tisztáztuk azt, hogy hol képzeljük el a jövőnket. Milyen hamar akarjuk ezeket a dolgokat. Nem engedtük, hogy húzzuk egymás idejét, sokkal inkább az volt az előtérben számunkra, hogy jót szeretnénk. Ezért adtunk ennek két nagyon-nagyon hosszú rendezvút. Az egyik 7 órás, a másik 12 órás rendezvú volt. Szóval itt nem sok kicsi találkozásról, hanem két nagyon hosszú és nagyon mély beszélgetésről van szó. De nagyon hamar beigazolódott, és azóta is folyamatosan igazolódik be nap mint nap, hogy nem láttuk rosszul.
Szükségem volt arra, hogy lássam, hogy ez nem csak egy fellángolás. 10 hónap telt el a lánykérésig. Egyébként folyamatosan beszéltünk erről is, és volt egy betegségem a kapcsolatunk során, ami 3 hónapig volt különösen is intenzív, nagyon sok fájdalommal járt, és az, amit megtapasztaltam abból, hogy Kristóf hogyan van ebben mellettem, hogy eljön hozzám akkor is, hogyha semmi más nem tud tenni, csak mellettem ülni és simogatni és vigasztalni, hogy elkísér az orvosokhoz, hogy segít a gyakorlati dolgokban. Az, hogy őt ez nem terheli, és nem kérdőjelezte meg azt, hogy velem szeretné-e folytatni. Számomra ez egy hatalmas nagy bizonyság volt. Szinte ennek a betegségnek a csúcspontján kérte meg a kezem. Annak ellenére, hogy akkor nem tudhattuk, hogy ez lesz-e jobb. Vagy lehet, hogy egész életünkben ez ilyen lesz. És őt ez nem tartotta vissza attól, hogy azt mondja, hogy igen, ő engem szeretne, és velem szeretné élni ezt az életet.
Kristóf említette, hogy a gyógyulás egy aktív részvételt igényel, és talán most már akkor mondhatni, hogy ketten dolgoznak ezeken a dolgokon?
Pontosan. Mondhatnám, hogy észre sem vesszük azt, hogy mennyire gyógyító lehet az, hogy hogyan vagyunk jelen egymásnak. Csak hogy egy példát mondjak. Az, hogy én hogyan tapasztaltam meg az én szüleimtől a gondoskodást, ez természetesen belém égődött. És emiatt azt gondoltam, hogy ez a természetes, ez az, amit én érdemlek. De az, hogy egy háztartásban vagyunk, és tudom azt, hogy Anna esetleg vacsorával vár haza, vagy vannak olyan háztartási feladatok, amiket akár helyettem elvégez, amikor nekem éppen nincs erre időm, akkor tapasztalom ezt a szeretetet. Vagy amikor megkérdezi, hogy hogy telt a napom, amikor meghallgat, akkor folyamatosan azok a sémák, beidegződések, amiket a gyerekkoromban tapasztaltam, elkezdenek átíródni, elkezdenek gyógyulni. Ezek mellett pedig aktívan is időt fordítunk arra, hogyha valamilyen nehézséget érzünk a mi szívünkben, akkor megfogalmazzuk azt egymás előtt, és meghallgassuk a másiknak a véleményét. Ezen dolgozunk, esetleg felállítunk terveket, hogyan lehet javulni, növekedni.
Bennem szép szavod szól már.
Amikor egyszerre sokan költöztek el, elmentem a tengerhez. Tész Angéla 5 fiú gyermeket nevelt fel férjével, akik mára már mind kirepültek a pécsi családi fészekből és Budapesten élnek. Már azóta 5 unokával is gazdagodott a család, Angéla mégis nehezen szokta meg, hogy üres lett a ház. Sokat segített rajta, amikor eldöntötte, hogy átalakítja a tereket, és így már egy lakrészt tud biztosítani barátnőjének is. Magányát enyhíti, hogy a válása után nemrég társa lett, és az is, hogy van egy tágabb családja, a Retextil Alapítvány, amit a 2000-es évek eleje óta irányít. Az élet fordulópontjairól beszélgetett vele Schweyer Rita.
Kong ez a ház az ürességtől.
Hát furcsa, igen. Nagy élet volt itt mindig, az biztos. Most volt 3 év, vagy elment az utolsó gyerekem. Volt egy hét, amikor 9 családtagom költözött el, akkor elmentem a tengerhez. Aztán akkor az utolsó 2 ment el, akkor elmentem az óceánhoz, hogy be tudjam venni a kanyart, és amikor hazaértem, akkor úgy éreztem, hogy tapintható az üresség. Nehéz volt.
Próbáltam hasznosan tölteni az időt, teljesen átalakította a házat.
2 évig volt ez a Konga ház, és aztán akkor elhatároztam magamat, hogy úgy felosztom a házat, hogy legyen egy külön kis lakrész, ahol az egyik barátnőm lakik, most maradjon rész arra, ahol a gyerekeim meg az unokáim haza tudnak jönni. Élhetővé kell tenni ezt a kitágult teret.
5 fia van, és most már számos unoka is.
5-nél tartunk most. Idén, ha minden igaz, akkor nem születik újabb.
A legfiatalabb fia, ő 23 éves.
Igen. Van, aki 26, van, aki 28, van, aki 30, és van, aki 32. Annyira benne voltunk, hogy ez nem is terv volt, hanem csak egy folyamat. Jó érzés volt ez az anyává válás, meg az anyaság. Az, hogy egy darabig egyszem gyerek voltam, lehet, hogy annak az élménye inspirálta arra, hogy nagy családom legyen, és azt is gondolom, hogy egy ekkora családban már van egy ilyen jó értelembe vett nyájtudat. Meg kell tanulnunk, hogy mi az a közjó, ami így a legfontosabb, és akkor a közjóba rendezzük be az egyéni javakat, és szerintem ez ad egy biztonságot.
Meg talán, hogy tudunk egymásra számítani, hogy mindig van kire számítani.
Igen, az is meg az, hogy a sokféleségeinket el tudjuk fogadni, mert hogy mind az 5 gyerekem nagyon-nagyon más.
Ma de azért önnek lett 2 húga.
Igen, de én a 60-as években születtem, húgaim meg a 80-as években, tehát én 12 évig egyedül voltam. Nagyon-nagyon irigyeltem azokat, akik nem egyedül voltak.
És fiatalon szült az első fiát, akkor hozta világra, amikor még egyetem is.
Igen.
Ehhez kellett egy férj is.
Hál' Istennek volt is, aki együtt tudott működni ezzel a nagy családá növekedéssel. Mondjuk azért voltak a családban olyan hangok, akik nem gondolták azt, hogy ez milyen nagy jóság, hogy ennyien leszünk, meg ilyen gyorsan. De én azt gondolom, hogy ez így nagyon-nagyon szép. Most is azt érzem, hogy nagyon szép, pedig most nagyon melós. Körbe látogatni mondjuk a gyerekeimet, meg az unokáimat. Jó pár órát eltöltök vele hetente, hogy utazom. Többen laknak Budapesten, de még Budapesten belül is lehet több órát utazni.
Az fel sem merült önben, hogy lesz-e elég ereje, energiája figyelni rájuk mindegyikre?
Ilyenkor mindenki figyel mindenkire, azt gondolom. Nyilván van neki előnye is, hátránya is, amire nem gondoltam, hogy nem gyerekeket szülök, hanem embereket. Egyszer csak ők felnőttek lesznek, férfiak lesznek, apák lesznek, és különben csodálatosan jó apák a gyerekeim, amire nagyon büszke vagyok.
Hogyan volt a munkamegosztás ön és a férje között a hétköznapokban, amíg cseperedtek a gyerekek?
Szoros együttműködés volt köztünk. Az jó volt. Mondjuk a főzés, meg a mosás, meg ilyenek, azok én rám hárultak, de hát nekiálltam én is aztán megvalósítani magamat így a 3. gyerek születése környékén. 4. meg az 5. már jártak velem dolgozni, és aztán úgy alakítottam az életemet, hogy minden nyáron az összes gyerekemmel jártam dolgozni. Beleszoktak a munkába, nagyon ütőképesek is lettek. Úgy gondolom, hogy megkaptak mindent. Most már csak az a dolgom, hogy bízzam abba, hogy amit kaptak, azzal jól gazdálkodnak.
Nagyszülők szerepet játszottak az életünkben?
Az én anyukám nagyon sokat volt itt, meg nagyon sokat vitte el a fiúkat, de anyám meghalt 60 éves korában, tehát ez nem tartott nagyon sokáig. Az apukám az mozgássérült volt, anyukám halálával együtt elesett ettől a lehetőségtől, hogy az unokái közelébe legyen. Az anyósom meg az apósom, ők élnek mégis, járnak is ki a gyerekeim hozzájuk.
Az édesapa mióta nem volt része az életüknek?
Már mindenki felnőtt, amikor elváltunk, abszolút jó a kapcsolat.
Miért váltak el?
Volt egy pont, amikor azt éreztem, hogy az az energia, ami közöttünk volt, az valahogy a közös munkába és a közös gyerekekbe így belement, és hogy nem maradt közöttünk több.
Hány éve már, hogy elváltak?
Hát több mint 7. Nagyon nehéz volt, át kellett alakítani az életemet.
Van az unokák között lány?
4 lány van, és 1 fiú. Van, amelyik királylány, van, amelyik iszonyúan vagány, ez a sokféleség is annyira szép.
Mennyi idősek?
8 alatt van mindenki, a mimma most lesz majd 8, és a legkisebb az meg 2 lesz a nyáron.
Említette, hogy nagyon fiatalon lett nagymama, 49 évesen.
Hát igen, én úgy éreztem, hogy nagyon fiatal vagyok. Volt egy nagyon érdekes élmény, szólt a legnagyobb gyerekem, hogy vigyem el a játszótérre az elsőszülött unokámat, aki akkor 15 hónapos volt, tehát még nem beszélt, de már totyogott. Teljesen meg voltam illetődve, emlékszem, hogy itt tolom föl a tetjére a babakocsit, felmászott a gyerek a csúszdának a tetejére, szemembe nézett, éreztem, hogy nagyon most így odaadja a bizalmat nekem, tehát úgy éreztem, hogy így most van az, amikor ő engem felken arra, aki vagyok. Hiába pár hetenként látom csak az unokáimat, olyan, mintha ők tudnák, hogy ki vagyok, és olyan, mintha nem telne el számukra idő 2 találkozás között. Az is nagyon érdekes, hogy nem mamának hívnak, vagy nagyinak, hanem a nevemen szólítnak. Ez egyik unokám úgy mutatott be a szomszédoknak, hogy ő Angéla, a nagymamám. Számomra ez csodálatos. Soha nem éltem meg a gyerekeimmel azt, mint amit az unokáimmal, hogy mesében vagyunk, hogy minden számít. Egy másik dimenzió, úgy érzem. A gyerekekkel ugye feladat van. Itt meg passzió. A gyerek más, mert ott az ember kereteket akar szabni, irányítani akarja, tehát felelősség van, hosszú távon dolgozunk. Hát ilyen.
Megmaradt a fiaival is a jó kapcsolata.
Igen, van egy bensőségesség, meg ők is jól vannak egymással, azt gondolom. Rettenetesen fontos a felnőtt gyermekeinkbe vetett bizalom. El kell, hogy engedjük a gyerekeinket ahhoz, hogy boldogok tudjanak lenni.
Azt mondta, hogy van most egy párkapcsolata.
Igen, és ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen 50-60 között újra tanulni a szerelmet. Más, akkor, amikor már nincsen tétje, tehát nem kell együtt egzisztenciát építeni, nem kell gyerekeket nevelni, hanem 2 ember a maga valójában tud kapcsolódni egymáshoz, hogy nem jövő van, hanem jelen van. Egészen érdekes élmény.
Szerencséje van, mert azért önnek van egy másik nagy családja, hiszen a Retextil Alapítvány vezetőjeként sokszorosan hátrányos embereknek segít abban, hogy alkossanak, hogy újrahasznosítható vonalakból készítsenek valami szépet, valami egyedit. És hát ugye ez terápia is. Terápia nekik, és terápia önnek saját magának is.
Ez így van. Azt mondták, hogy olyan ez, mint egy fonó. Van benne egy ilyen nagyon-nagyon meleg együttlét, amellett, hogy ez egy munkahely. Hogyha valaki nem olyan szerencsés, hogy ilyen helyzetben van, akkor is kell, hogy megteremtsük magunknak ezt a fajta közösséget, közös teret, ez kell.
Mert hogy ez könnyebbé teszi az elfogadását annak, hogy egy életszakasz bezárul.
Igen, abszolút. Korunknak a legnehezebb aspektusa az elmagányosodás. Nem csak párkapcsolati szinten mondom, hanem kapcsolati szinten, mert a életminőségünk az tényleg a kapcsolataink minőségé. Semmi más nem számít valójában szerintem, mint ez. Azért minden nap tehetünk, meg ezen minden nap nyithatunk. Meg hát mi nők szerintem alapvetően is jót tesz a lelkünknek, amikor így összeszűrjük a szálakat, úgy a családban, mint bárhol máshol.
Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Előre bocsátom, hogy ez a recept nem mindenkinél működik, bőven láttam a fővárosba visszamenekülő családokat is. Ez a történet azonban siker. Egyszer volt, hol nem volt egy házaspár, és egy véletlen látogatás alkalmával beleszerettek Noszvajba. Budapesten eldöntötték, ott hagyják a stresszes életüket és felsővezetői állásukat, elköltöznek vidékre. Azóta megvalósították álmaikat, kicsiny mesebeli gazdaságot alakítottak ki állatsimogatóval, és még vendégházat is nyitottak. Farkas Eszterrel és férjével, Fülöp Attilával Pirisi Csenge beszélgetett.
Az állatsimogatóval együtt azt mondanám, hogy közel egy hektár, vagy talán még annál is több. Veteményes, gyümölcsös, legelő, hol most állunk. Szerintem menjünk és nézzük meg most a birkákat, meg a kecskéket, akiket ez a sok magas fű szolgál.
Mellettünk van egy vendégház, kiskert, veteményes kert, fűszerkert.
Mi is rájárunk, de szabadon garázdálkodható a reggelihez egy paradicsomot, vagy kettőt leszakítani, vagy a gyümölcsökből egy marékkal.
Ön mindent a család csinál? Együtt?
Igen, van néha egy-két alkalomra segítségünk, mondjuk a szomszéd kaszát, de alapvetően igen. Hozunk egy kis
félát.
Na, itt van a kis kecske csapat.
Igen, itt látom,
üzli.
Hogy kicsik is.
Igen.
Jaj, de gyönyörűek.
Ő Jenci, a Walliszi kós, és itt vannak hozzá az anyák meg a kicsik. Pár évvel ezelőtt került kialakításra egy törzstenyészete itt Magyarországon. Jenci, ő is 3 éves, egy svájci típus. Azért választottuk egyébként, mert nagyon barátságos.
Itt van még egy nagyon nagy kedvenc.
Ők a nyulak.
Milyen békésen élnek itt.
Igen.
Dávid, te mennyiben veszed ki a munkában a részed?
Kicsit.
Mit lehet rád bízni?
Libák.
Libákat terelgeted?
Igen.
Ez kicsit olyan, mint a mesebeli sziget, nem? Ez a ház, meg itt a környéke nektek.
Igen, ez igaz. Amelyik állatot szeretem, az Jenci a birkakos.
Ő látom, hogy elég ragaszkodó.
Elfogad akkor szénet, és akkor nagy a szőre, akkor fel szoktam rá ülni.
És meglovagolod?
Hagyja.
Hogy jött, hogy Eszter és Attila ide költözött vidékre, Budapestről, ha jól tudom?
Mi együtt dolgoztunk Vácott, és ott már volt egy kis kertünk. Úgy döntöttünk, hogy előbb-utóbb mindenféleképpen vidékre akarunk jönni. 2013. szeptember végén jártunk először itt egy véletlen folytán. Kedves emberek, a környezet az fantasztikus, ugye a barlanglakások. Az egy másik dolog volt, hogy akkoriban ez a rész, ahol most vagyunk, ez egy teljesen elhasználódott, gondozatlan terület volt, de valamit megéreztünk, elkezdtük felvásárolni azt a részt, ahol most is lakunk.
Ezért ez egy bátor lépés, nem? Ott hagyni mindent, és egy új életet kezdeni vidéken.
Nagyon bátrak vagyunk. Még hogyha megnézed, hogy most hol élünk, akkor ez egy jó döntés volt.
Az biztos, hogy nagyon jó a levegő, gyönyörű a kilátás.
Nagy kockázat volt. Nekem az utolsó, úgymond klasszikus állásom HR-vezető volt egy svéd nemzetközi cégnél. Nekem minden tekintetből, Budapest belvárosból, munkakörnyezetből, a város 5. emeletéről, ez egy 180 fokos váltás volt teljesen.
Leköltöztünk, mert a munkám lehetővé tette, hogy innen járjunk be dolgozni, és akkor utána meg elkezdődött egy lassan 10 éves történet, amik alatt mi létrehoztuk emlékházakat óriási területtel, gazdasággal,
állatokkal, veteményessel,
gyümölcsfákkal, és ez akkorára megnőtt, meg annyira érdeklődtek a vendégeink a lehetőség iránt, hogy most már én is már főállásban ezzel foglalkozunk. Sikerült egy olyan életet megvalósítani, amit lehet, hogy korábban nem is gondoltunk, de függetlenek vagy látóak vagyunk, egészséges ételeket eszünk, és ezt tudjuk a vendégeinknek is biztosítani, és igazándiból azzal, hogy amit mi látunk, meg amilyen visszajelzéseket kapunk, ez egy jó döntés.
Határozottan jó döntés, igen.
Mivel ad többet vagy mást ez az élet, mint amit a fővárosban éltek?
Léptenyabban nem abba botlasz bele, hogy mit kell venned, mit kell csinálnod, a plakátok megmondják neked, hogy mivel foglalkozz, mi neked a jó, vagy a gyerekednek. Ez a fajta nyomás, ez itt nincs. Látod, hogy a fán érik a gyümölcs, ha van időd leszeded, ha nem, nem. Még egy nagy tanulsága az itt létnek, az elengedés, hogy feleslegesen nem stresszelem magam.
Mind a ketten felsővezetői munkát, igen, és pozíciót hagytok hátra. Mekkora váltás ez?
Nagyon nagy szervezeteket irányítottam, és akkor mindenki aggódott, hogy a sok millió dollár, meg hogy jön ki ott a lapaján a végeredmény, ez semmivel se bonyolult. bonyolultabb, mint otthon a családi költségvetést rendbe tartani. Azt, hogy amit most csinálunk, az annyiból más nekem legalábbis, hogy nekem ez egy ugyanolyan nagy játszótér, mint amikor nagy multinacionális szervezeteket irányítottam, csak sokkal sokrétű, meg sokkal izgalmasabb. Reggel kimegy az ember, megszámolja az állatokat, akkor azt nézi, hogy nő a fű, akkor hozni kell egy gazdasági döntést, hogy most valamilyen beruházást kell eszközölni, vagy építünk egy új vendégházat. De ez annyiban más, hogy amikor mondjuk egy ilyen nagy szervezetet irányít az ember, akkor lehet, hogy egy döntésének a következményt mondjuk fél év múlva látja, amikor elkezdenek áramlani a millió dollárok vagy a millió eurók a kasszába. Itt meg, hogyha most építünk egy kerítést, akkor amikor elvégeztük azt a 2-3 napos munkát, akkor van egy kerítésünk, vagy amikor például főzünk a vendégeinknek, hogy a gazdaság rengeteg ilyen különleges alapanyagot biztosít számunkra, akkor gyakorlatilag az ember néhány órát főz, a vendégek kényelmesen megvacsoráznak, és akkor, amikor mosolyog meg elégedett, akkor azonnal kaptál egy visszajelzést.
Nagyon érdekes az is, ugye, hogy én humán területről jövök, ugye Attila gyárakat igazgatott, én HR-vezető voltam, mindig is az emberek közelében éreztem jól magam, ezt viszont ugyanitt tudom alkalmazni. Úgy fogadjuk őket, mintha már családtagjaink lennének az első pillanattól fogva, ezért van, hogy sok a visszatérő vendég, vagy olyan, aki ha csak erre jár, mint például most várjuk a debreceni volt vendégeinket, akik itt kirándulnak, és most beugranak.
Csak azért erre jönnek, hogy találkozzanak.
Ez jelent valamit. Nagyon jó a munkamegosztás nálunk, szerintem mi nagyon-nagyon jól kiegészítjük egymást, és ez is fontos, hogyha valaki esetleg arra adja a fejét, hogy vidékre költözne, vagy változtat ilyen 180 fokos fordulatot az életében.
Több idejük van így egymásra és a fiúkra?
Amikor lehetőségünk volt arra, hogy változtassunk, és változtattunk abban, nyilván az is közrejátszott, hogy a multilét, az a magas jövedelem, a társadalmi elismertség, az nagyon sok kötelezettséggel jár a gyereket. Bármilyen jó szülők szeretnénk lenni, a babysitter neveli, egyikünk mindig külföldön van. Most az annyiba változik, hogy legalább a kisfiunk lát bennünket, hogy itt vagyunk, és akkor látja, hogy mennyi mindent teszünk azért, hogy ez működjön.
És ez egy, szerintem ez egy iszonyú jó tanulási lehetőség a fiunknak, hogy ó, hát a szüleim dolgoznak, és reggel elmennek, és este hazajönnek, és akkor valamit dolgoztak, hanem ő effektíve szembesül nap mint nap azzal, hogy hú, a szüleim irányítják a gazdaságot, ő neki a munka abszolút kézzel fogható.
Amin van, összecsomagolta, nem valami sok, de minden nappal egyre kevesebb lesz, ha nálad maradok. Az az ördög volt, aki neked adott, az meg az én dolgom, hogyha belehalok. Na de ne, kicsit máshogyan képzel el. Sose sírtál, nehogy elkezd, dráma, ami az. Ez meg akkor is csak változás lesz, amit beleadsz. És a kulcs már ott van az asztalodon, amit itt felejtek, azt neked adom. Maradj jó, én meg nem vagyok látható. Vidékre költözöm, a kertem öntözöm, szabad leszek is már.
Kert nyugalmat, feladatot ad, de egy életre szóló hivatást is. Fercsák Lászlóné Karola és családja 90-es évek környékén kezdett bele az akkor teljesen újnak számító paprika termesztésbe a zalai Gutorföldén. Bár falun akkor még mindenütt voltak konyhakertek, mégis csodájára jártak a gyönyörű paprikának, amelyek nem mellesleg a megélhetés egy részét is biztosították. Aztán, ahogy teltek az évek, a gyerekek felnőttek, a férje meghalt, Karola még sincs egyedül. A kertművelés nem csak szenvedélye, de közösséget is teremt köré. Varga Tünde beszélgetett vele.
Hatalmas kertet látunk, mert hogy a szomszéd és az önkertje között nincs kerítés. Ez tudatos döntés.
Ez tudatos döntés volt, sőt, annak idején szerettük volna az egész területet megvásárolni. Köztük volt egy harmadik ember, de hát a szomszédok elővásárlási jogon miatt inkább ők vették meg, de kerítés nincs, közösen művelünk, közösen ültetünk, közösen kapálunk, mindent közösen csinálunk.
Az mit jelent, hogy közösen csinálják? Beosztják?
Is, vagy amelyikünk előbb kér, és amelyikünk lát. látja, hogy valami gond van. Tehát nem várunk arra, hogy ezt meg kell csinálni, hanem megcsináljuk. Nem néző az ember, hogy itt van a mezgyá, hanem ameddig kéri a föld a munkát. Minden további nélkül, mintha saját magunk lenne az egész terület, úgy műveljük.
Tehát akkor a munkát megosztják, mindenkinek a saját területén lévő termény az övé. Jól értem?
Azt is megosztjuk. Amelyikünknek, amiből több terem, azt átadja a másiknak. Tehát ha nekem a cukorborsom már terem, az övé még nem, akkor szed, amikor akar. A sárgarépa vagy petrezselyem ilyen korai van, akkor szed, amikor akar. A terményeket is megfelezzük.
Ez a kertészkedés önnek mikor és honnan jött, komolyan foglalkoztak ezzel a férjével sokáig? Azt mondhatnám, hogy falun ez a régen teljesen természetes dolog volt.
Igen, de amit mi veltünk, az már nem volt természetes. Fóliasátrat húztunk, ami még annak idején nem volt itt a környéken, öntöztünk, nem determinált paprikát meg paradicsomot termeltünk, hanem a Budapesti Zöldségkutató Intézettel voltunk kapcsolatban, akkor jött be a HRF1, a HOF1 folytonövő paprikák, mi részt vettünk a magtermelésbe, utána pedig sok embernek megtanítottuk, hogy hogy lehet vegyszermentesen termelni a kertekbe.
Annak idején honnan jött ez az ötlet, hogy önök most akkor ebbe fognak belevágni?
Abból adódott, hogy járt a kertészeti magazin, és ott volt egy felhívás, hogy keresnek hibridizálásra embereket. A férjem éppen akkor lett munkanélküli, és én úgy gondoltam, hogy mivel ő neki a élete volt a kertészkedés, meg a föld, megírom a levelet, és beajánlom. Gondoltam, hogy legalább itthoni elfoglaltsága lesz. Igen ám, de amikor visszajött a levél, akkor az volt benne, hogy aki a levelet írta, azzal szeretnék felvenni a kapcsolatot, aki pedig aláírta, hát ott biztos majd be fog segíteni. Hát ebből lett egy nagy nevetés, hogy tessék, mama, szereztél magadnak egy munkát.
És akkor ez mivel járt, hogy ők küldték a magot, maguk pedig termesztették?
Igen, kettő darab fóliasátrat fel kellett tudnunk. Az egyikben volt az anyanövények, a másikban pedig az apanövények. Ugye meg volt határozva azt, hogy mikor öntözünk, mikor szellőztetünk, páratartalmat kellett nézni, meg mindenféle.
A haszonból éltek, amit termett paprika, azt eladták? Tehát ebbe ez volt azért a bevétel?
A magot termelni, és azt a magot ők pedig külföldre eladták.
És akkor meddig csinálták ezt?
5 évig.
És utána jött az, hogy akkor maradt a termesztés a fóliasátor, akkor csináljunk belőle hasznot, ha már itt van?
Igen, folytattuk tovább, de csak saját magunknak termelésre. Akkor már megtanítottuk a környéket paprikáknak a termesztésére, sőt, Szlovéniába is átjártunk.
Két lánya is megtanulta, mert ugye hát ők ebbe éltek.
Magát a kertészkedést megtanulták, mind a kettőnek mai napig is van kertje, rengeteget besegítettek, akárki jött, álmélkodott, és abban az időben, amikor tömkelevével költöztek Ausztriából, meg Németországból, de a környékre vettek házakat, azok meg ugye, mivel úgymond vegyszermentesen termeltünk, azok rendszeres látogatóink voltak, nem kellett nekünk piacra hordanunk a terményt.
Itthon háznál mindent eladtak.
Ők jöttek, kaptak metszólót, kaptak kötényt.
Szedd magad akció.
De megéltünk belőle, örömmel csináltuk, ez volt a leg...
A mai napig is ott kertben dolgozik, még térdműtét után is elvetette a krumplit. A kert az egy nagyon fontos dolog az életében.
Azt hiszem, hogy úgy születtem. Édesapám kertészkedett, otthon láttam. Neki az volt a legnagyobb gondja, hogy 56-ban szétverték neki a üvegházát, mert nem lépett be a pártba. Az egényeknek a boldogsága akkor volt, amikor mi elkezdtük építeni itthon az üvegházat, meg a fóliasátrakat, hogy valaki tovább viszi az ő álmát.
De az önlányai már nem vitték ilyen szinten tovább.
Ilyen szinten nem viszik, de kertjükben van paprika, paradicsom, borka, burgonya, tehát ami kell mindennapos használatra, meg van a kék is.
A szomszédokat is ezek szerint sikerült megfertőzni, vagy az itt lakókat?
Nagyon sokan átjöttek, megnézték, híre ment, a mai napig is fölhívnak, hogy most mit csináljak, most ilyen a paprika levele, vagy olyan a paprika levele, nézd meg, gyere át, mit lehet neki adni, itt még mindenkinek van.
Mindenki. És mit jelent önnek személy szerint a kertje? Az önellátás, az, hogy a sajátomat eszem, vagy egyfajta terápia is?
Valószínű, hogy terápia is. Életfelvogás. Olyan a kert, mint a költészet. Minden nap ad valami örömet, mozankodást is ad, de hát azt az ember leszámolja. Én nekem ez az életösztönöm. ráhangolódik az ember az életre. Mert ugye jön a tavasz, minden újra, kivirul a kárt, akkor az embernek magának is egy kicsit életre kell kelni. És akkor szépen plálunk, újra élünk.
Arról mit lát, hogy a következő generációk is megérzi az ebben rejlő értéket, a tudást, vagy érdeklődnek? Tehát, hogy családon belül ez még működik úgy, mint régen?
Pár családnál látható, de nem mindenütt. Sokat beszélgetünk éppen erről is a szomszédasszonnyal, hogy ők maguk azt mondják, hogy minek? Elmegyek a boltba és megvásárolom. Nem létfontosságú a kert.
Önnek még igen?
Én nekem igen. Az beletartozik az életbe.
Meg feladatot is ad.
Nyugalmat ad. Amíg bírjuk, csináljuk.
Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai műsorba. Az adást megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon. Itt hamarosan a nagyítás következik. Én a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok. Bicsák Esztert hallották.